Kedves testvérek, Jézus egyszer megkérdezte a tanítványait, hogy kinek mondanak engem az emberek. És akkor a tanítványok elmondották, hogy egyik ennek, másik amannak. De érdekes módon és sajnálatos módon nem jutott a tanítványok eszébe, hogy egyszer visszakérdezzenek, hogy és te, mester, kinek mondod magadat? Ma este ezzel a kérdéssel foglalkozunk. És te, mester, és te, Jézus, kinek mondod magadat? A szakirodalomban úgy szokták ezt a problémát tárgyalni, hogy Jézus messiási öntudata. Messiásnak vallotta-e magát Jézus? Előre bocsátom az én felismerésemet és hitvallásomat ez ügyben. Én messiásnak vallom Jézust, de tudom, hogy ő nem vallotta magát messiásnak. Ez olyan furcsán hangzik egymás mellett ez a két mondat, de ez a tényállás személyemet illetően és a hív emberek személyét illetően is, ha gondolkoznak, ha komolyan veszik, hogy van olyan, hogy Biblia tudomány. Személyesen el lehet, el kell jutnunk arra a meggyőződésre, hogy Jézus a messiás. De érdekes módon ő magát nem vallotta messiásnak. Na ez itt a teológiai probléma, amit ma este tárgyalunk. Nagyon sokféle titulusa van Jézusnak az Új Szövetségben. Néhányat elmondok most mindjárt. Jézus a fiú. Vagy pedig Jézus az Isten fia. Vagy pedig Jézus Dávidnak fia. Jézus az embernek fia. Jézus az Úr, a Kűriosz. Jézus Isten szenvedő szolgája. A képes kifejezésekre most nem is térek ki részletesen. Jézus a jó pásztor, aki életét adja juhokért. Jézus a főpap, aki magát áldozta. Egyszerű megszólításban Jézus a rabbi, a tanító mester. Szinte megszámlálhatatlan sok titulusa van Jézusnak, de hát ezt mondták róla, neki. De vajon ő magáról hogyan gondolkozott? Ő kinek mondotta, tekintette, vallotta önmagát? A testvérek nem is sejtik talán, hogy milyen hallatlanul nehéz kibogozni, ha egyáltalán lehet, az evangéliumokból azt, hogy Jézus önmagáról miként gondolkozott. De persze ahhoz, hogy ez egyáltalán problémává legyen, ahhoz szükséges az, hogy tudománynak tekintsük a teológia tudományát. Mert aki fundamentalista, annak nincs probléma, mert az hát itt van, meg van írva, lapozd fel ezt az igét, ott teljesen világos. Hát a Biblia tudósai számára egyáltalán nem világos. Mondom, aki fundamentalista, annak számára egész ma esti előadás nevetséges vagy értelmetlen előadás. De aki gondolkodik, és aki tiszteletben tartja azokat, akik az életüket rátették arra, hogy a Biblia szavait, gondolatait, összefüggéseit tudományos alapossággal vizsgálják, annak számára nagyon izgalmas ez a kérdés, hogy Jézus önmagát kinek és minek vallotta. Először szeretném érzékeltetni azt, hogy miért probléma ez, mikor a Biblia látszólag olyan világosan beszél. Az a kérdés, hogy hogyan olvassuk a Bibliát. A Biblia tudomány problémáiból hozok ide bevezető egyet-mást. Az elsőt mindjárt egy szemléltetéssel kezdem. Tudik, itt arról van szó, hogy csak közvetve vannak adataink Jézusról, nem közvetlenül. Tehát ő maga nem írt le egyetlen mondatot sem, legkevésbé vallomást önmagáról. Tehát ami az evangéliumokban van, az mind-mind relatív, mind-mind reflektált vallomás, valakinek a személyes hitén át született meg az a szöveg is, amit az evangéliumban leírtak. Mondom a szemléltetést. Én azt mondom, hogy az én édesanyám nagyon melegszívű asszony volt, aki nagyon szeretett engem. De van egy bátyám, aki fiatalabb korában, amikor diákok voltunk, nem szeretett tanulni, inkább szeretett focizni, mint tanulni. Aztán anyám sokszor szitta, hogy ne menj ki a Klauzál térre, mert itt nőttünk fel a Klauzál téren, ne járkálj a Klauzál térre, ülj le és tanulj. Sokszor megszitta a bátyámat. A bátyámnak nem olyan egyértelmű a képe anyámról, ugyanarról az asszonyról. Azt mondja, hogy szigorú volt, válogatós volt, engem jobban szeretett, mint ahogy őt szerette. Ugyanarról az anyáról két vallomás. Én azt mondom, hogy melegszívű asszony volt, a bátyám azt mondja, hogy nem is volt olyan melegszívű, nem is szerette őt igazán. Honnan lehet megtudni azt, hogy milyen asszony volt az anyám? Vallomások hangzanak róla. Az ember egybeveti a vallomásokat, és föltételezi azt, hogy talán ő, a bátyám azért mondja ezt, mert bírálta őt. Én meg talán azért mondom, mert tényleg engem nagyon szeretett, áldozott, értem. De hát ott van titokzatosan az anonim asszony, az én anyám, akiről csak ilyen vallomásokon át lehet valamit mondani. Ő maga nem írt naplót magáról, nem hagyott reánk semmiféle vallomást, hogy ő igazából milyen asszony volt. A mi két személyes vallomásunkból valamelyest lehet következtetni az ő személyiségére. Hát ugyanez áll Jézus Krisztusra nézve is. Péter vallott az, hogy te vagy a messiás, az Isten fia. A zsidó írástudók, főpapok azt mondották, hogy eretnek, Isten káromló. Kinek van igaza? Azért, mert Péter nagyon szerette Jézust, azért ő fölismerte, és az volt valóban. Na tehát az első nehézség az, hogy Jézusról közvetlenül nincsenek adataink, csak közvetve. Az őt szeretőknek az elfogult, nyugodtan mondjuk ki, az őt szeretőknek az elfogult vallomásai vannak a Bibliában, még akkor is, hogyha látszólag ez egy tárgyilagos, majdnem jegyzőkönyv, amikor beszámolnak egy-egy gyógyításról, vagy egy-egy tanításról. Nem jegyzőkönyv, nincs jegyzőkönyv Jézusról, csak az ő szerelmeseinek a vallomásai vannak őróla. Ez az első probléma. A másik az, hogy amit az evangelisták leírtak, azt nem nekünk írták. Az Isten csodája, hogy még mindig érdekes és aktuális a Biblia. Amit leírtak, azt elsősorban az ő helyzetükben írták le, és az ő helyzetükre nézve. Mondjuk a Jelenések könyve, az nem akart 2000 évre szóló proféciákat adni. A Jelenések könyve az első nagy keresztény üldözések idején bátorítani, vigasztalni akarta az akkori embereket, és látomásokat látott. Az elsősorban az akkori nemzedéknek a vigasztalására, bátorítására szolgált. Tehát ezek az írások mindig vagy építő, hitépítő, vagy vitázó írások, és ez mindig azt jelenti, hogy nagyon arra van adaptálva, arra van méretezve, arra az olvasó táborra, akik először kapták azokat az iratokat. Egy másik példát mondok, Keresztelő János. Ki volt az a Keresztelő János? Nem tudjuk meg a Bibliából. Mert a történelmi valóság az, hogy volt egy János mozgalom, amelyik konkurense volt a Jézus mozgalomnak. Ütközött a két mozgalom. És a Biblia úgy állítja elénk az ügyet, különösen János evangelista, úgy állítja elénk, hogy János milyen alázatos volt, János azt mondta, hogy neki növekedni kell, nekem alábbszállnom, Íme az Isten báránya, János bizonyságot tett Jézusról. Tehát János alázatosan szolgálja, előfutára volt Jézusnak. Holott nem ez a történelmi helyzet, hanem az, hogy mondom, két mozgalom ütközött, és a keresztény evangéliumi írók, azok úgy állították be Jánost, hogy ő alázatos volt, és Jézust istenítette, és dicsőítette. Tehát ez nem történelmi adat, hogy János ilyen volt, hanem az akkori első vitázó nemzedéknek szóló irat volt, hogy emberek, akik János tanítványai vagytok, hát vegyétek tudomásul, hogy nagyobb, sokkal nagyobb volt ez a Jézus, mint a ti mesteretek, keresztelő János. Tehát más a történelmi valóság, és más a hitnek a bizonyságtétele. A hitnek a bizonyságtétele az, hogy János valóságosan mégiscsak előkészítette Jézus útját, és így tovább, és valóban János a Jézus történetben a kisebbik személy. Na tehát mondom, az evangélium adatai arra a konkrét helyzetre vonatkoznak, és azt figyelembe kell venni, azokat a körülményeket, ha ki akarjuk hámozni valahogy a történelmi igazságot. A harmadik gond a bibliaolvasással az, hogy amikor az apostolok és az első keresztények valami vadonat újat éltek át, valami nokni dágevézen ez, ami még soha addig nem volt, ha valamilyen vadonat újat éltek át, azt se tudták másként kifejezni, csak a régi szavakkal. Minden embernek van egy szótára, és azzal a szótárral dolgozik, és hogyha vadonat újat él át, akkor is csak ezzel a szótárral tudja eldadogni azt, amit átélt. Na most ezek az emberek ott Jézus körül valami hallatlanul újat éltek át, amit még soha életükben nem éltek, el se tudtak képzelni. Na most hogy lehet ezt verbalizálni, szavakba önteni? Hát csak úgy, hogy a forgalomban lévő, a használatban lévő szavakat használták. És így történt az, hogy amikor ki akarták fejezni azt, hogy ez a názáreti Jézus, ez valami hallatlan nagy valaki, akkor azt mondták, hogy a messiás. Ő a messiás. Nem gondoltak arra, hogy a messiás szónak töltése van, tartalma van, amit a zsidók bele gyömöszöltek ebbe a szóba, hogy messiás. Ők csak azt érték át, hogy a legnagyobb, ami a zsidó életben történik, az, hogy megjelenik a messiás. És Jézusban ők azt mondták, hogy ez a hallatlan nagy dolog megtörtént, és tehát akkor ő a messiás. Jézus nem vállalta a messiás fogalmat, mert nagyon jól tudta, hogy mennyire meg van terhelve ez a szó tartalommal. Mindenféle zsidó aspiráció, reménység, történelmi váradalom úgy belesűrűsödött ebbe a szóba, hogy a messiás, és Jézus nagyon pontosan tudta, hogy mi minden sűrűsödött bele ebbe a szóba, és nem vállalta. Én nem vagyok az, akit ti reméltek a messiás személyében. Annyira sűrítették bele a dolgot, nagyon jellemző, ezt mostanában ismerték fel a holtengeri tekercseknek a kibetűzése során, annyira sűrű volt a messiási váradalom, hogy például ezek a holtengeri esszénusok, ez a különös zsidó szekta, ez két messiást várt. Annyi mindent vártak szegény messiást, hogy már nem is fért el egy szemében. Tehát a holtengeri szekta várt egy királyszerű, egy uralkodó, egy hadvezér, egy kardot forgató messiást, és várt egy szent életű főpap messiást. Tehát tényleg ezt a két funkciót nehéz egy embernek betölteni, hogy egy ember egyszerre legyen alázatos, imádkozó, oltáron füstölőt lóbáló főpap, és ugyanakkor véreskezű, diadalmas hadvezér. Hát ez annyira összeférhető, ketté szakították, és azt mondták, hogy ezt is lesz egy ilyen messiás, egy főpap messiás, és lesz egy katona messiás, egy uralkodó messiás. Tehát ez mutatja azt, hogy miért nem vállalta Jézus a messiás szót, mi viszont mondhatjuk őt messiásnak, mert mi kitöröljük most már, kitöröltük a keresztény gondolkozásunk során ezeket a zsidó tartalmakat, és a messiás szóba beletettük azt, amit Jézus csinált. Ha azt mondjuk, hogy amit Jézus csinált, az a messiás, akkor persze mondhatjuk, hogy messiás. De az ő korában, ő még tudta, hogy mennyire meg van terhelve ez a szó, és ezért ő nem vállalta azt, hogy messiás. Még valami adalékot erre, hogy a messiás. Amikor Jézus itt járt közöttünk, úgy mondjuk apokaliptikus teológia divatozott, elburjánzott az apokaliptikus irodalom és gondolkodás, a legfantasztikusabb váradalmakat vázolták föl a látók, az akkori apokaliptikusok, és ilyen módon nagyon érdekesen meggazdagodott, mondjam, vagy elváltozott a régi váradalom. Az ószövetségi proféták azt mondták, hogy eljön az Úrnak ama napja. Az Úrnak a napja, a végváradalom, ott volt a profétáknál. Különböző tartalommal töltötték meg ők maguk is ezt a fogalmat, hogy az Úrnak napja. Némelyek azt mondták, hogy hát persze általában ítéletnek napja. De az egyik proféta azt mondotta, hogy a zsidó népen kezdődik az ítélet, és aztán kigyűrűzik az egész emberiségre. A másik proféta azt mondotta, hogy fordítva, az egész emberiséget ítéli meg Isten, és benne megdicsőíti a saját népét. Jönnek Jeruzsálembe, és Sionban leteszik a kincseiket a Jahve Isten előtt. Na mindegy, ezeket most figyelembe nem véve, ez volt az összesítő gondolat, hogy az Úrnak napja eljön, és az rettenetes lesz. Most megjelent a messiás gondolat. Hogy viszonyul a messiás az Úr napjához? Úgy burjánzott el a hiedelem, a hit, hogy lesz külön egy messiási győzelem az ellenségek felett, de ez még nem az Isten végső győzelme. A messiás győzelme egy földi győzelem lesz, és főként Izrael-centrikus győzelem lesz, de aztán majd jön az Isten totális, végérvényes győzelme. És ezt a kettőt próbálták úgy összeszerkeszteni, hogy ebből jött ki az a bizonyos ezer éves birodalom, amit ma némely szekták nagyon emlegetnek. Ez szükségszerűen kiburjánzott ebből az apokaliptikus reménységből, mint ahogy az esszénusok két messiásról beszéltek, itt két úrnapjáról beszéltek. Először visszajön a messiás, legyőzi földi módon az ellenségét, és egy nagy, csodálatos földi birodalmat állít föl, az ezer éves birodalmat, és ő uralkodik, megkötözik a sátánt, ez ezer év alatt nem lesz kísértés, csak is győzelem, boldogság lesz, de ezen a földön, és aztán ezer év múlva elszabadul még egyszer a sátán, és akkor jön az igazán végső küzdelem. Na ez mondom azért érdekes, ahogy nőtt ez, hogy a messiás, úgy módosultak az ótestamentumi elvárások. Tehát Jézus korában már két fázisáról beszéltek a üdvösségnek, az Isten győzelmének. Az első fázis lesz a messiás földi győzelme, a sátán megkötözése. A második fázis lesz az Istennek a totális győzelme. Na hát ezek ilyen bevezető gondolatok, hogy miért nehéz azt kihámozni, hogy és eközben Jézus önmagáról mit gondolt. A tudományos kutatásoknak a summája az, hogy ezt nem tudjuk biztosra megválaszolni. Hogy Jézus magát illette-e valami szóval, valami jelzővel. Ha olvassuk az evangéliumokat, akkor legtöbbször ezt a kifejezést találjuk, hogy az embernek fia. Embernek fia. Ezt tudni kell, hogy ez nem egyszerűen ilyen hétköznapi kifejezés, hogy te embernek fia, hallgass már el, vagy figyelj már ide, ember fia, hanem ez méltóságnak a jellemzésére szolgált Dániel könyvében. Különösen kiemelkedik ez, hogy amikor az Isten uralmát látja a látnak, akkor mellette lát valami ember fiához hasonló mennyei lényt, az igaz ember, a mennyei ember, az eredeti ember, a végső ember, az Isten ember, ez mind benne van ebben, hogy embernek fia. Na most tényleg, hogyha olvassuk az evangéliumokat, főként az első hármat, akkor nagyon sokszor találkozunk ezzel, hogy az ember fia. Jézus első számban beszél erről, hogy az ember fia. Érdekes módon a többi titulust ráaggatták Jézusra. Ezt az evangélium szerint ő maga mondta önmagáról. Senki az evangéliumokban nem szólította meg így Jézus, hogy te embernek fia. Tessék csak ezen elgondolkozni. Mondták, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtunk, meg Istennek fia, és Dávid, amint mondottam, Dávid fia, vagy Kűriosz uram, vagy rabbi mester, de ezt senki nem mondotta neki, hogy ember fia, tedd ezt vagy azt. Ő viszont annál többször mondotta, hogy az embernek fia. Tehát akkor azt hinné az ember, hogy meg van oldva a probléma. Jézus önmagát ember fiának nevezte. Igen ám, de ha belemélyedünk ezeknek a textusoknak a közelebbi vizsgálatába, akkor kiderül, hogy megint megoldhatatlan problémák elé kerülünk, mert például egy óriási kérdés az, hogy az ember fia azonos Jézussal, vagy Jézus beszél egy másik szeméről, aki az embernek fia. Mit gondolunk, ha ezt az igét olvasom? Azt mondja Jézus. Ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ez egyértelműen két szeméről szól. Aki én rólam vallást tesz, arról az ember fia is. Tehát Jézus nagyon szoros viszonyulásban tudja magát az ember fiával, de nem azonos. Aki engem szeret, az szereti az ember fia. Aki engem megtagad, azt az ember fia is megtagadja. Tehát itt van az első számú probléma, hogy hát az ember fia azonos Jézussal, vagy Jézus beszél az ember fiáról, a Dániel könyvében megrajzolt ember fiáról. A második probléma. Találunk olyan igéket, amelyek az ember fiának a dicsőségéről beszélnek. És találunk olyan igéket, amelyek az ember fiának a szenvedéséről beszélnek. Hát ezt a teológia kiegyenlíti, úgyhogy most szenved, aztán majd dicsőségbe jön el, de nem, itt az evangéliumokban egyidejűleg van szó arról, hogy Jézus dicsőségben jön el, például a Márk 13.26. Meglátjátok az ember fiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel, és akkor elküldi az angyalokat, összegyűjti választottait a föld sarkától az ég sarkáig. Tehát meglátjátok az ember fiát eljönni a felhőkön, a dánieli ember fia. De a szenvedő ember fiáról is találunk textusokat. A Márk 8.31. Amikor jön a nagy vallomás, akkor tanítani kezdte Jézus a tanítványait. Az ember fiának sokat kell szenvednie, elvettetni a vénektől, megöletnie, de harmadnapon föltámadni. Tehát az ember fia egyrészt, mint egy dicsőséges eljövendő szerepel, másfelől az ember fia, mint aki a szenvedések útján megy a kínos kereszt halál felé. Tehát ez a fogalom is, hogy ember fia, ez nem egyértelmű, és még bonyolítja a dolgot, hogy ténylegesen használták hétköznapi értelemben, hogy ember fia. Csak gondoljuk Ezékiel próféta könyvéről, amikor Isten megszólítja Ezékielt, akkor mindig úgy szólítja, hogy te ember fia, téged őrálló rendeltelek, te embernek fia. Tehát látszólag Jézus önmagát ember fiának mondotta, és elképzelhető, hogy valóban használta ezt, de mi volt a tartalma ennek a ön megnevezésnek, hogy embernek fia? Na, testvérek, lezárom ezt a részt azzal, hogy nagyon sokféle titulusa volt, van a Bibliában Jézusnak, többet a saját szájába adtak, de egyikről sem bizonyos, hogy ő valóban annak vallotta magát. Tehát tulajdonképpen valahogy más oldalról kell megközelíteni a problémát, hogy vajon kinek gondolta magát Jézus. És a feleletet a működése felől kell megtalálni. És hogyha Jézusnak a működését vizsgáljuk, és onnan keresünk valami jelző szavakat, akkor meggyőződésem szerint a legjellemzőbb ez a szó, hogy exúzia, teljhatalom. Itt járt valaki, akinek rendkívüli hatalma volt, teljhatalommal tanított. Itt megint néhány egyszerű igét hallgassunk meg. Amikor Jézus egy gyógyítást végez, akkor ezt olvassuk, hogy mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól, milyen új tanítás ez, hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki. A Lukács 4-ben ezt olvassuk. A kísértés történetére gondoljunk például. A sátán azzal kísért, hogy neked adok minden hatalmat, minden exúziát. De ugyanebben a fejezetben arról van szó, hogy Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, tanította őket szombaton, azok pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. Aztán gondoljunk a Máté 28-ra, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. A keresztség sákramentumában, vagy a János igé evangéliumában van két csodálatos exúzia ige. A János 10-18-ban van az, hogy van hatalmam letenni az életemet, és van hatalmam ismét fölvenni az életemet. Exúziával rendelkezik a saját életem felől is. De a János 1.12-ben az van, hogy a világ nem fogadta be őt, akik pedig befogadták őt, azoknak exúziát, hatalmat adott, hogy az Isten fiaivá legyenek. Tehát egyik kulcs szó a Jézus ügyének a megértéséhez ez, hogy hatalom, exúzia. Itt járt közöttünk valaki nagyon egyszerű emberi viselkedés formákban, öltözékben, igényességben, igénytelenségben. Itt járt valaki, akiben valami meglepő, döbbenetes hatalom jelent meg. És ez a hatalom részint a tanításában, részint a tetteiben mutatkozott meg. A tanítását csodálkozva, irigységgel, álmélkodva hallgatták a farizeusok, mert ők is tanítottak, de az ő tanításukban nem volt hatalom. Jézus hatalommal tanított, és ugyanúgy hatalommal cselekedett. Tehát a tanítás és a cselekvés vonalán egyaránt a hatalom, az isteni hatalom jellemezte Jézust. Na most, ha mégis az evangéliumok adatait egybe vetjük, akkor ezt a különös kettősséget fedezzük föl, hogy Jézus egyfelől hallatlanul csöndes volt, jöjjetek én hozzám, tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és ez tényleg így volt. Igénytelen volt, szelíd volt, alázatos volt, nem ütött vissza, még a szellemiekre nézve is alázatos volt, amikor faggatták, hogy mikor jön el az Isten országa, azt mondta, hogy azt senki nem tudja, még az ég angyalai, az ember fia se tudja, most vagy magát tekintett emberfiának, vagy a ma mennyei lényt, de mindesetre kimondta azt, hogy nem tudom. Tehát szelíd volt, alázatos volt a tudás tekintetében és minden vonatkozásban, ez egyik része a dolognak, másfelől hallatlan öntudata volt. Azt mondotta, hogy Salamon, nagyobb van itt Salamonnál, a templom, nagyobb van itt a templomnál. Vagy a próféták így beszéltek, hogy amikor tényleg Isten szelleme rajtuk volt, hogy ezt mondja az Úr, Ezékielnél szinte stereotípia volt ez, hogy ezt mondja az Úr az én Uram. És általában a próféták ezzel kezdték, hogy ezt mondja az Úr. Jézusban ennél sokkal nagyobb öntudat volt, mert azt mondotta, hogy megírták a régiek, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ezt meg ezt cselekedjétek, én viszont azt mondom, én pedig azt mondom. Mózes fölé helyezte magát, Mózes ezt mondotta, én viszont ezt mondom. Már pedig a zsidók számára Mózesnél nagyobb nem volt, aki magát Mózes fölé helyezte, és merészelte Mózest bírálni, az Isten káromlást végzett, és így is ítélték halálra Jézust. Tehát egyfelől egy szelíd, csöndes, alázatos názáreti ember, akiben ugyanakkor valami hallatlan öntudat volt, valami hallatlan magabiztosság volt, és ezt a kettőt kellene valahogy úgy megfogalmazni, ki volt tehát ez a Jézus. Van egy Rudolf Otto nevű német teológus, nagyszerű ember, nagyszerű könyveket írt. Ő dobott be egy fogalmat a teológiai gondolkodásba, ami megvallom, nekem nagyon tetszik, és szívesen vállalom. Ő abból indul ki, hogy a keresztjén mozgalom, akár tetszik nekünk, akár nem tetszik, igazából karizmatikus mozgalom volt. A keresztjén mozgalom karizmatikus mozgalom volt, az apostolok karizmatikus emberek voltak, a gyülekezet tagjai ajándékok, a csodatevő erőknek az ajándékait kapták, úgy zúgott, áramlott szét a földközi tenger körül a kereszténység, mint egy karizmatikus mozgalom. Ezzel nem lehet vitázni, ez egyértelmű, történelmileg mindenképpen ez bizonyítható, hogy egy karizmatikus mozgalom indult el valami újfajta erőkkel, újfajta gondolatokkal és újfajta erővel. Na most azt mondja Rudolf Otto, ha a kereszténység egy nagy karizmatikus mozgalom volt, akkor Jézus az ős karizmatikus volt. Ez az a kifejezés, ami nekem nagyon tetszik. Jézus az ős karizmatikus, akiben együtt voltak azok az ajándékok, amik aztán szétbomlottak, és az apostolokban, tanítványokban külön-külön egy-egy kegyelmi ajándékként jelentek meg. Jézus volt az ős karizmatikus. És az, hogy ős karizmatikus volt, azt most három területen mutatom be a testvéreimnek. Hogy karizmatikus volt, azt elsősorban bizonyította az, amire már utaltam, a teljes hatalom. Isteni hatalommal járt ezen a világon. Ez az ő ős karizmatikusságának egyik bizonysága. A másik bizonyítéka annak, hogy ő volt az ős karizmatikus, az, hogy ő volt az, aki vakmerően az Istent Abbának nevezte. Ez egy külön óriási fejezet a teológiában. Ez egy valami forradalmi dolog volt, hogy Isten nem a seregeknek ura, meg a magasságban lakozó, az örökkévaló, a hadak ura. Az Istenre nézve mindenféle körülírást, meg nevet találta ki. De azt, hogy szinte-szinte ezt mondta Jézus, hogy a papa, Gyökösi Endre szoktam mondani, hogy kedves atyánk, tehát ez a bizalmaskodó, ez a hallatlanul intim kapcsolatra utaló szó, hogy abba, ez teljesen ismeretlen volt. És ez arra utal, hogy Jézus olyan közel tudta magát az atyához, hogy merészelte ezt mondani. Hogy az Isten számomra nem távoli valaki, hanem apa, atya, atyácska, kedves atya, akivel nagyon közeli kapcsolatban vagyok, és természetesen így aztán használtam magam is azt, hogy én meg a fiú vagyok. Ő az abba, én meg az ő gyermeke vagyok. Tehát ez is az ős karizmatikusságra utal, hogy olyan intenzív és olyan intim kapcsolatba tudta magát Istennel, amilyet általában nem ismernek az emberek. És a karizmatikus jellegét mutatja Jézusnak az is, hogy ezt a szót is ritkán használják, hogy Jézus vizionárius típus volt. Olyan valaki volt, aki látásokat látott, látomásokat látott. Ez is olyan szokatlan, nem szoktunk erről beszélni, pedig hát több helyen van a Bibliában az, hogy látomás. Ha csak ezt az egyszerűt veszik, hogy a kísértés. Jött hozzá a hosszú bőtje után a kísértő, és megszólította őt, és ő beszélt a kísértővel. De szinte látta a kísértőt, átélte a kísértőt, de mondotta is Jézus azt, hogy például láttam a sátánt, mint egy villámlást lehullani az égből. Vagy a keresztelése idején, akkor meg valami hangot hallott, hogy ez az én szerelmetes fiam, akiben gyönyörködöm. Vagy a megdicsőlés hegyén látta Illést és Mózest, és beszélgetett velük. Akár tetszik, akár nem, ezt össze kell foglalni ebbe, hogy Jézus igenis vizionárius típus volt, akinek voltak látomásai, és ez is az ő karizmatikus voltára utal. Tehát mondom, ezt a gondolatmenetet azzal fejezzük be, hogy nem tudjuk megtalálni bizonyosan azt a szót, amivel ő magát megnevezte, de nagyon jó, hogy nincs ez a szó, ez az egy, egyedül bizonyos szó, hanem előttünk van működésében Jézus, és ezt a működését kell nekünk valami módon meghatározni, és visszatérek oda, hogy ezt az ő fantasztikusan gazdag és dinamikus és hatékony működését igenis mondhatjuk úgy, hogy a messiás jelent meg benne. Ha a messiás szóból ki tudjuk törölni a zsidó tartalmakat, uralkodó vagy csodálatos főpap, aki a szent áldozatot bemutatja a jeruzsálemi oltárnál, a megtisztított oltárnál, hogyha ezeket a zsidó tartalmakat kivesszük, és azt a rendkívülit, ami Jézusban közénk jött, azt a rendkívülit akarjuk mégis egy szóval jelölni, akkor a zsidó fogalomkörben maradva mondhatjuk azt, igen, ő a messiás. Nem úgy, ahogy várták a zsidók, de igenis ő benne teljesedtek be az igazán érvényes messiási ígéretek. Tehát a zsidó fogalomkör felől közeledve mondhatjuk azt, hogy ő a messiás, amikor kirajzott, kigyűrűzött az evangélium a zsidók világából a hellén világba, ott azt mondották, hogy a Kyriosz. Igazából a Kyriosz isteni titulus volt a görög világban, az Isten a Kyriosz. Aztán, amikor elkezdődött a császár kultusz, amikor a császárokat kezdték isteníteni, akkor a császárokat is Kyriosznak nevezték, és a keresztényeket azért vitték halálba, mert nem voltak hajlandók a császár Kyriosz előtt. A Kyriosz Kajszár, Kyriosz Cézár előtt nem voltak meg hajlandók meghajolni, ezért a féltékeny, sértődött római császárok halálba küldték a keresztényeket. De hát mondom, ez már egy második fázis. Az első fázisban a Kyriosz az Isten volt, aztán a császár kultusznál a császár, de csak a császár volt Kyriosz. A keresztényeknek ez volt a vakmerő, életveszélyes vallomása, hogy nem a császár a Kyriosz, és nem Jupiter vagy Zeus és a többiek, a Kyriosok, a fejedelmségek az igazi urak, hanem egy az Úr. Kyriosz Krisztus. Ez volt az első hitvallás. Ezért haltak meg a keresztények, meg Kyriosznak nevezték. De mondom, nem Jézus mondta magát, én vagyok a Kyriosz. Ezt sose mondta Jézus. Mint ahogy azt sem mondta, hogy én vagyok a messiás. De az egész szolgálatát tekintetbe véve indokolt az, hogyha zsidóul közelítjük meg őt, akkor azt mondjuk, hogy ő volt a messiás. Ha a görögök felől közelítjük meg, akkor azt mondhatjuk, hogy ő a Kyriosz. Vagy utolsó igének még a római levélre lapozok, mert ezt is lehet. Mondom, nagyon sok mindent lehet és szabad, a Biblia szabadságot ad nekünk, hogy ha ez jobban megmozgatja a szívünket, akkor így nevezzük őt. Ha az mozgatja meg jobban a lelki világunkat, nyugodtan nevezzük őt úgy, mert megnevezhetetlen. Igazi mi voltában megnevezhetetlen, mert a szavaink szűkösek, korlátoltak, e világi jelenségekre vannak méretezve a szavak. Tehát akármelyik szót használják, mindegyik csak tökéletlenül fejezi ki a Jézus Krisztus valóságát, tehát bátran használhatjuk ezt is, amazt is, és kár egymással vitázni. Tehát most mondom, befejezésül a római levélre lapozok, ahol ezt olvassuk. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hanem hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyánk. Mert a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ezt most úgy kötöm össze a fiúval, hogy Jézus a fiú. Most ne is mondjunk hozzá semmit, hogy Isten fia, ember fia. Jézus a fiú, mivel Abbá az Atya, Jézus a fiú. De ezt a valamit, hogy Abbá és Jézus a fiú, ezt ne tegyük föl úgy a mennybe, hogy mi pedig itt a férgek vagyunk, a rabszolgák vagyunk a földön, hanem én ebben látom Jézus szolgálatának a lényegét, hogy ő, aki hallatlan közelségben volt az Istennel, az Abbával, és ő magát fiúnak mondta, minket is a fiúságra akar elsegíteni. A vele egyenértékű fiúságra, aki gondolkodik, azt tudja, hogy majdnem Isten káromlás, amit most mondtam. A vele egyenértékű Isten fiúságra akar elsegíteni, és el is tud segíteni az ő szelleme, Szent Lelke által.